Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Disco Partizáni Let's Dance alcímmel hirdették meg idén a délvidéki magyarság legjelentősebb kulturális fesztiválját, a Dombos Fesztet, amely június 27-e és 30-a között lesz a vajdasági Kishegyesen. A szervezők tájékoztatása szerint adta magát az alcím, az volt a cél, hogy vegyük lazábbra, tágabbra, ahol a Disco Partizáni nem egy, hanem legalább 4 generációt kell, hogy átmozgasson. Június 27-én csütörtökön a Fokos Zenekar, Csizmadi Anna és Sőregi Anna fogadja a vendégeket a Népzenei udvarban, és ez a többi napon is így lesz. Majd a nagy színpadon Szabó Balázs bandájának koncertjével nyílik meg hivatalosan is az idei Dombos Fest. A nyitó napon emellett a szabadkai kontrabajádot, valamint a rockabilly műfaj képviselőit, a Tom White and Matt Circus-t hallhatja és láthatja a közönség, az estét pedig a Dombos Wine Clubban a Fokos Zenekar zárja. Pénteken utcaszínház és térzene lesz a program, 20 órától a Trap Top Flotta, a Nap és a Hold elrablása című produkciót láthatja, majd a Fanfare Komplex a népzenei összeállítására táncolhatnak a vendégek, a nagy színpadon az Au Revoir, a kis színpadon pedig az Új Gereben zenekar muzsikál az este folyamán. A mindig a leglátogatottabb napnak számító szombaton az Ethnopunk neves képviselője, a Gypo Circus kezdi a bulit a nagy színpadon, míg a kis színpadon a Csángálló zenél. Az estét pedig a németországi Chantelen Bukovina Klub Orkesztár zárja. Ez az a zenekar, amely Disco Partizáni címmel adott ki albumot 2007-ben, és ez lett a Dombos Fest alcíme is az idén. A zárónapon a Sajó Banda, Bújdosó János szólóban, az indie zene magyar képviselője Platon Karatajev, valamint a Szent Efrém férfi kar szórakoztatja a közönséget, a négy napos fesztivál pedig óriási tábortűzzel zárul majd. A rendezvények helyet adó Hegyalja utcában kézművesek, valamint hagyományos magyar ételeket kínáló árusok és borászok kapnak helyet, emellett borpincével és borterasszal várják a látogatókat, napközben pedig a Dombosi Remix Irodalmi Fesztivál beszélgetéseit hallgathatják meg az érdeklődők. Ezen felül ismét látható lesz, ahogyan a fényfestők keze alatt minden este életre kell a 100 méteres löszfal, amelynek tövében már 24. éve rendezik meg a fesztivált. A szervezők a löszfallal kapcsolatban Sziveri János költőt idézik, aki szerintük nem a kishegyesi löszfalra gondolt, amikor azt írta, megvár majd ugyanúgy a lösz, hidd el, itt lesz, ha megint hazajössz. Ugyanakkor mégis jól jelezte, milyen az az érzés, az a várakozás, amikor valaki hazatér egy hosszabb távollétet követően. A Dombos Fest június 27-e és 30-a között lesz a vajdasági Kishegyesen.
Film.
Jövőre jelenik meg a Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood és Becstelen Brigandik című filmjeiről készülő két elemző kötet, amelynek szerzője a filmes szakíró Jay Glenny, számolt be a Deadline.com hollywoodi hírportál. A kötetek sokórányi interjú alapján születnek, amelyeket Glenny készített Tarantinoval a filmekkel kapcsolatban, kitérve az alkotói folyamat minden elemére, a forgatókönyv megírásától, a szereplők kiválogatásán át az összes technikai részletig, beleértve a látványvilág megteremtését, a filmzenét, az utómunkákat és a globális forgalmazást is. Az interjúk mellett Tarantino személyes archívumát is Glenny rendelkezésére bocsátotta a teljesebb kép bemutatása érdekében. Mintegy 50 színész és stábtag is megosztotta a filmekkel kapcsolatos anekdotáit és fotóit az íróval, akinek korábban a Szarvasvadász és a Dühöngő Bika című filmekről írt kötetei jelentek meg. A Volt egyszer egy Hollywood globális mozis bevétele 377 millió dollár volt, a filmet 10 Oscar-díjra, köztük a legjobb filmdíjára jelölte az Amerikai Filmakadémia. A Becstelen Brigantik 8 Oscar jelölést kapott, és világszerte 322 millió dollárért váltottak rá jegyet a nézők. A rendező a készülő kötetekkel kapcsolatban elmondta, hogy olvasta és szerette Glenny könyveit, különösen a Szarvas Vadász születéséről szóló kötetet, ezért biztos benne, hogy ő a legalkalmasabb arra, hogy elmélyüljön a filmjeibe. Hozzáfűzte, hogy ő, a színészei és a stábja is élvezte, hogy felidézhették a filmek elkészítésének körülményeit a szerzővel, és nagyon kíváncsiak rá, milyen könyvek születnek. Tarantino arra is utalt, hogy a két kötet még csak a kezdet, és Glenny később a többi filmjének elemzését is megírja majd. A tervek szerint komplett Tarantino filmes bibliográfia készül, A rendező eddig 9 mozifilmet forgatott, de utolsónak szánt 10. mozifilmjéről még nem döntött. A korábban beharangozott, a Filmkritikus című produkciójától a közelmúltban visszakozott.
Kiállítás.
Takarékos Módi címmel nyílt néprajzi kiállítás a Szentendrei Ferenci Múzeumban. A tárlat a takarékos szemléletmód aktualitását kívánja hangsúlyozni, a paraszti kultúra példáira alapozva 9 témakörben vezet el napjaink pozitív gyakorlatáig. Mint írták, a paraszti kultúra jellemző sajátossága volt a takarékos életmód, a tárgyak megbecsülése, használhatóságának meghosszabbítása és az újrafelhasználás. A természettel együtt élő parasztember háztartásában nem volt szemét, a szerves hulladék visszajutott a természet körforgásába, minden mást eltettek majdani felhasználásra, hogy jó lesz az még valamire. A táplálkozás terén jellemző volt a ciklikusság, az alapvető élelem éves beosztása, a takarékos eljárások, az öltözködést ünnepi és köznapi rend és ruházat megóvása jellemezte, a javítás a mindennapi élet része volt, a stoppolást, foltozást, varrást maguk végezték, a talpalást, drótozást, edényfoltozást pedig specialisták. A háztartás divatja múlt régi vagy hibás tárgyait tovább használhatták más funkcióban, de elsősorban az alapanyagok újrafelhasználása volt a jellemző. Az újrahasznosításkor rongyszőnyeg keletkezett, parasztszoknyából vart ruha, fadarabokból életre kelt játékok, de ide tartoztak a gépek alkatrészei is a technikai eszközök elterjedésével. A falusi portán hasznos anyagnak bizonyult a megjelenésekor különlegesnek számító, mindenre jó műanyag is. A takarékos szemléletet a fogyasztói társadalom értéktelenné, szükségtelenné degradálta, mára viszont létfontosságú, egyre inkább követendő minta. A kiállítás minden egységében helyet kapnak a jó gyakorlatok, napjaink pozitív példái. A Ferenci Múzeum anyagán túl megyei intézményektől, magánemberektől kölcsönzött tárgyak, valamint fényképek, filmek, tárgytörténetek színesítik a kiállítást. A tárlathoz számos program kapcsolódik, így kurátori tárlatvezetés, madárijesztő öltöztetés, kreatív alkotó délelőtt, de egykori ételrecepteket is felfedezhetnek a látogatók. A takarékos Módi október 6-áig látható a Ferenci Múzeumban. A kiállítás kurátora Esztót Judit etnográfus muzeológus.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A nagy lángosától az új hullámosig. A lángos az egyik legkedveltebb és legismertebb magyar utcai, vagy ha úgy tetszik, strandétel, amely egy egész nemzet szívét hódította meg. Eredeti változata keltésztából készült, melyet kiolvasztott zsírban sütöttek meg, majd fokhagymával kentek meg, és sóval ízesítettek. Az évek során azonban sok új formát öltött. Van, ahol zsír helyett olajat használnak, másutt a tésztához kevés fűszert és tejet adnak. Az emberi kreativitás és a változó ízlésvilág hatására új ízesítések és feltétek is megjelentek. Tejföl, sajt, sonka, kolbász, káposzta, paradicsom, uborka, vagy éppen tartármártás. Az egyedi kombinációk végtelenek. A lángos azonban nem csak az íze miatt kedvelt, hanem közösségformáló szerepet is betölt. Szinte mindenki átélte már a nyári hőségben a strandon lángosozás örömét, vagy a vásári forgatagban elfogyasztott friss lángos melengető erejét.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az önismeret a leghasznosabb szülői eszköz, bár sokszor egyszerűbb a gyerek működésében látni a problémát, mégis megéri magunkba nézni, mert ha belül rendet teszünk, nagy rá az esély, hogy gyermekeink is rendben legyenek. Gyerekes gondolatok, ez a címe Herner Dorka pszichológus, coach, 5 gyermekes anyuka könyvének, és bizonyára sok olvasónak ismerős ez, hiszen ez a 2017-ben megjelent kötet bővített kiadása, de egészen szokatlan módon találjuk a friss szövegeket a kötetben, természetesen innen indul ez a beszélgetés, hogy miért.
Nagyon ritkán vettem én elő ezt a könyvet, az egészet nem is olvastam el, mióta megjelent, és néha-néha, amikor elővettem, általában úgy történt, hogy mondjuk egy klienssel beszélgettem valamilyen témáról, és köszönhetett, hogy hát én erről írtam. És ahogy elolvasgattam egyszer-egyszer, föltűnt, hogy hát egy picit már más, hogy gondolom, van még tapasztalatom hozzá, ezt már más, hogy írnám meg. És akkor egyszer csak beugrott, hogy mennyire érdekes az, hogy nekem most ennek a tanévnek az elején, tehát szeptemberben, 2023. szeptemberben lett egy új fejezet, ami adott egy újfajta ívet. Az új fejezet az az, hogy két gyerekem elment egyetemre az ötből, és hogy két évtizede vagyok anya. És arra gondoltam, hogy soha nem olvastam még olyan könyvet, aminek kijavítva lett volna, vagy egy fejezet hozzáírva, hanem kommentálva az, hogy hogy gondolkodik az illető arról, ami a régi gondolata volt. És ez nekem iszonyatosan érdekes, a fejlődési ív. És elkezdtem olvasni az Oprah Winfrey-nek Amit biztosan tudok című könyvét, és már ez a cím nagyon megragadott, hogy mekkora bátorság egy ilyet leírni, hogy amit biztosan tudok, és én, aki írtam most hozzá a régi gondolataimhoz, mi az, amit én biztosan tudok 20 év anyaságból, és rájöttem, hogy van, amit biztosan tudok. Az első, amit biztosan tudok, hogy gondolok szerencsére máshogy dolgokat, mint amikor mondjuk 7 évvel ezelőtt ezt a könyvet megírtam. És ezt Oprah-val ellentétben, aki azt írta az előszóban, hogy ő fogta a piros ceruzáját, és átírta a szövegeit, én nekem nagyon fontos, hogy nem írtam át semmit. Mert nekem az a fontos, hogy megmutassam, hogy voltam ott is, és most vagyok itt, és egyik se jobb a másiknál, és nagyon remélem, hogy leszek egy másik ponton, amikor akár máshogy gondolkodom erről, amit most írtam. Mert ez, hogy változunk, ez, hogy alakulunk, ez sokkal izgalmasabb nekem, mint az, hogy most gondolom jól, és akkor nem gondoltam jól.
Témákat vetnék föl, hogy mi az, amivel kapcsolatban másként gondolkodsz. Uh-huh. Például az időmenedzsment. Az időt öt gyerekes családanyánál az olyan, mint hogyha az nem is létezne. Pláne az én idő, vagy a saját magadra szánt idő, és azt írtad, hogy ebben például nagyon megváltozott a szemléleted.
Igen. Első látásra nincs benne idő. De nagyon érdekes, hogy én sok emberrel dolgozom, akik nincs gyereke, és ugyanígy nincs ideje. Tehát, hogy nem feltétlen kell hozzá egy gyerek, hogy úgy érezd, hogy nincs időt, hogy minden idődet megeszi a munka, vagy megeszi a, nem tudom, a ház, amit gondozol. Tehát az, hogy nincs idő, az csak így egy tünet a gyerekeseknél is.
De miért nem vagyok magamnak elég fontos? Mert ezt szokták mondani.
Nekem nem így jött ez a mondat. Lehet, hogy van, akinek ez használ, ez a mondat, vagy valamire sarkalja. Én a felelősségvállalást raknám be. Igen, látszólag öt gyerekkel nincs időd semmire. És én nekem pont az volt, hogy 4-jel még nem volt, 5-tel lett. És miért lett? Azért, mert muszáj volt túlélnem. Ami azt jelenti, hogy felelősséget kezdtem vállalni nagyon erősen azért, hogy muszáj, hogy legyen idő, és az idő az úgy lett, hogy reggel 5-kor fölkelek, és ezt a mai napig megteszem. Fölkelek azért, hogy először befele menjek, hogy először megnézem, hogy bent mi van, hogy ott rendet rakjak szépen, hogy ott legyen egy harmónia, hogy mire kapcsolódom a családommal, a klienseimmel, a barátaimmal, felelősséget vállaljak a belső dolgaimért, mert alapvetően onnan fogok kifele áramlani egész nap, hogy mi
ez
van
meditáció?
Bent. Mozgás, meditáció, fürdő, tehát valamiféle ilyen self-parenting, egy öngondoskodás. Tehát az, hogy én vállaljak felelősséget a vackaimért. És bármiért is. Lehet, hogy ez egy nagy kérdéskör, hogy aggódom azon, hogy. Lehet, hogy egy kisebb, hogy azt a napot hogy fogom megoldani. De én most már abban az időben nem főzök. Nem arról gondoskodom, hogy mi legyen az ebéd, ezt megcsinálom később, hanem arról gondoskodom, hogy én egy egyensúlyban lévő személy legyek. És ezt tartom a leghatékonyabb eszköznek mindenek fölött. Tehát, hogyha valamit változtatni, kevés dolgot változtatnék, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot látok, amit nem úgy csinálnék. De például hamarabb mennék közönismeret és az öngondoskodás felé, és ez nem azt jelenti, hogy elmegyek a... Tehát az én idő az nagyon sokféleképpen van használva manapság, tehát az, hogy most elmegyek a műkörmöshöz, amivel semmi gondom, tehát hogy tényleg semmi gondom a műkörmöshöz, mondhatnám azt is, hogy elmegyek a fodrászhoz, vagy a kozmetikushoz. Nekem nem ez az öngondoskodás. Az, hogy belül mi van.
A kreativitás még ilyen szó, ami szintén nagyon izgalmas a te könyvedben, ami föl-föl bukkan, szóval hogy mennyi elképesztő ötleted van arra, hogy menedzseld a családot, konkrét gyakorlatban is használható ötleteket tud meríteni az olvasó, mert például csak mondok egy ilyet, tehát ez, amit írsz, ez a 29-es szabály, hogy ahogyan lehet rendet rakni, vagy szelektálni a megunt dolgok között, ami nagyon sok családban konfliktus forrás, pedig tényleg lehet, hogy csak egy ötlet kell.
Igen, én nagyon szeretem a gyakorlati síkot, tehát, hogy szeretem a gondolkozni, meg elmélkedni, meg azt is szeretem, de alapvetően én egy ilyen, oké, mit tudok elvinni belőle? Tehát, hogy azért is írok ilyen konkrét dolgokat, mert nagyon szeretek ilyet kapni könyvekben is, igen, meg emberektől is, aki így benne volt tapasztalta, mondj már valamit, hogy kell, és akkor mondod ezt a 29-es szabályt, ez nálunk nagyon menő, épp tegnap is történt egy ilyesmi, ez arról szólt, hogy amikor ez a millió cucc van otthon, és nem tud rávenni a gyerek, vagy nem tudtam én rávenni a gyerekeimet, hogy így szabaduljunk már meg valamitől. De tudod, ez azért fontos, ez meg amazért fontos, de hát én nem dobok ki. Szóval van, aki kidobja a gyerekei cuccát.
Nincs otthon, bemegy
a szobába, az a helyzet, hogy nekem kidobtak egy az anyukám, és nagyon bánja, szóval semmiképp sem akarom őt itt hibáztatni, de imádtam azt a babakocsit, amit kidobott körülbelül 3 éves koromban, ez azóta is mély traumatikus élményem, de, és ebből látszik, hogy tényleg az, amit mondtam, hogy nem gondolom, hogy elrontjuk a gyerekeket, hogy én ezt, amiről így viccesen azt mondom, átfordítottam, én nem dobom ki, és nevetek már ezen, hogy ez traumatikus élmény. Igen, tényleg megrázott, de én nem akarok ebbe benne maradni. Mi az a jó, ami VS formát? Azzá formált, hogy én nem dobom ki a gyerekeim cuccát, viszont sok gyerek, sok cucc, mit tudok csinálni, és akkor egyszer azt találtam ki, hogy eredetileg úgy volt, hogy ha 30 dolgot kiselejteznek, akkor csinálnak helyet a polcon egy új dolognak, és lealkutták 29-re. Mondtam, jó. És akkor ez olyan, hogy így nem tudom, bemegyek a szobába, és nem akarsz 29 dolgot kiselejtezni, és akkor kérdezik, hogy van valami, amit így lehet. Igen, mondom, van valami, és mindig van valami ilyen eldugva erre az esetre, és akkor ez úgy is történik, hogy tényleg lesz hely a polcon, és oda rakom. Tehát, hogy megtapasztalják azt, hogyha van egy tér, akkor ez helyet ad valaminek. Tehát nekem ez tök lényeges része, hogy oda kerül a polcra az az új dolog, és akkor legtöbbször ez jól jön ki, van, amikor csalódás, de alapvetően egy nagyon-nagyon hasznos eszköze lett annak, hogy tanítsam az elengedést. Tehát ennek nem csak az a lényege, hogy mennyi cucc van, hanem az, hogyha elengedünk valamit, akkor lesz tér, meg lesz helye az új dolgoknak.
Herner Dorkával beszélgettünk a Gyerekes gondolatok, önismeret magunkért és gyermekünkért című könyvének új bővített kiadásáról. A kötet a Centrál kiadó gondozásában jelent meg a Minden, ami pszichológia sorozatban. A Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján meghallgathatják az interjúnk hosszabb változatát.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.